Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Amerikai márka, olasz meló. Így foglalhatnánk össze, hogy a világ talán legjobb, legismertebb, ikonikus amerikai terepjárói közül a legújabb modell olaszországi tervezőasztalon és olasz gyártószalagon, bár ugyancsak klasszikus gyártóhelyen a Fiat Melfi üzemében született. A Jeep C-szegmensbe tartozó SUV-ja napjainkban tehát itáliai gyökerű, de génjeiben látványosan megőrzött jó néhány hagyományosan meghatározott a klasszikus vagy nyugati ősöktől. Nem kell megerőltetnünk magunkat, hogy lássuk. Az új kompassz forma világával, stílusával még vissza-vissza kacsint az egykori úgynevezett csirkés betyárvilágra. Azonban az üde újvilági 21. századi itáliai hangulatú megjelenésében, a használhatóságában és az elektrifikált technológiájában már egy egészen új korszak tervezési gyártási megoldásai tükröződnek. Háromféle részben, vagy teljesen elektromos hajtáslánccal, ám továbbra is meggyőző terepképességgel, családbarát belsőtérrel és számos előremutató műszaki tudással felvértezve lép a legagresszívebb járműkereskedelmi versenyek pástjára. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a kompassz számos területen kilóg a sorból, az átlagból, és ez most elismerés, nem kritika. De mivel a lényeg a részletekben található, azok megismeréséhez segítségül hívtuk Cucol Zsófiát, a Jeep magyarországi termékmenedzserét, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
Szia!
Nekem nagyon tetszik az autó. Azért tetszik az autó, mert nagyon fiatalos, nagyon üde. Látszik rajta egy csomó olasz ecsetvonás, zárójelbe egyébként egy kis Peugeot-s háthallás is, mégiscsak a Stellantis berkeiben született, és ott van azért néhány fiatos megoldás is, de azért az olaszos lazaságú dizájn mellett azért ott van az átütő csirkés világból valami, ami megmaradt. A csirkés talán sokan nem értik, hiszen nem mindenki ért a 30 évvel ezelőtt, amikor a Jeep Cherokee és a Grand Cherokee volt a legjobb minőségű, a csúcsa volt a terepjáróknak, és ezek a csirkék bizony hosszú évtizedre határozták meg a márka imidzsét. Na hát ezeknek a csirkéknek a különböző genetikai lenyomatait vélem felfedezni. Jól látom?
Abszolút jól látod, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Jeepnek ilyen gazdag öröksége van, és hogy megőrizte a formavilágot és a tulajdonságait is a régi ősöknek. És igenis jól látod az olasz hatást is, hiszen a fő tervezője az egy olasz férfiú, aki, hát azt kell mondanom, hogyha részletekben belemegyünk a dizájnba, akkor azt mondanám, hogy nagyon-nagyon büszke lehet magára, mert az új kompassz minden részletében nagyon funkcionális lett, ami úgy gondolom, hogy alapvető dolog egy SUV-nál.
A Jeep orvilága az a régi. Ugye vannak olyan karakterjegyek, amelyeket nem lehet levetkőzni. Szépen átjön, bár modern formában. A többi azért valóban sokféle átalakuláson esett át az idők során, de mégis, ha rápillantok és le van takarva az emblém, rögtön rájövök, hogy ez egy Jeep.
Ez így van. A hetes osztású hűtőrács ugye az ikonikus dizájnelemünk, ami minden Jeepen megtalálható. Illetve vannak még olyan apróbb részletek is, mint például a trapéz alakú kerékjárati ívek, ami nem csak dizájnelem, hanem, mint mondtam, minden részletnek funkciója van. Ilyen ez a kerékjárati ív is, hiszen a keréknek nagyobb mozgásteret enged meg. Ez különösen ugye terepen fontos.
Megjegyzem, hogyha az ember kicsit hátulnézetben és oldalnézetben tekint az autó körvonalaira, egy picit ehhez hasonlót azért már látni az utakon, ilyen stílusú, megjelenésű autót. Most nem akarom megjegyezni, de ez egy japán hasonlóság, de biztosra veszem, hogy nem a Jeep volt az, aki használta ezt a megoldást, hanem éppen a japán konkurencia. Egyszerűen ez egy igazi Jeep-es megoldás volt 30 évvel ezelőtt is.
Így van. Ugye a Jeepekre nagyon régen is jellemző volt már ez a robosztus forma, szögletes vonalak, függőleges arányok, oldalról, hátulról, előről is.
Ha jól tudom, 2,3 millió Jeep gördült már le a gyártósorról Melfiben. Ez volt a Melfi üzem, a Fiatnak az üzeme, az első európai Jeep gyártó. Itt készülnek most az új kompasz modellek. Milyen verziókat tervezett az olasz gyártó, illetve maga a gyár? Milyen motorizáltsággal, milyen felszereltséggel készülnek ezek az autók?
Ugye a motorkínálatot tekintve teljesen megújult az új kompasz, és három hajtáslánc kínálunk, ezzel teljes egészében lefedjük a szegmást, és azt valljuk, hogy az új kompasz az teljes szabadságot kínál az ügyfeleknek hajtáslánc kínálat tekintetében.
Ez egy marketing, ez egy marketing szöveg, mit jelent az teljes szabadságot? Tehát tudok hogy választani három közül.
Igen, de ezzel teljesen lefedjük a CSUV szegmest. Van egy 145 lóerős e-hybrid hajtásláncunk, ami 48 voltos ez elektromos egység.
Ez egy mild hybrid.
Ez egy mild hybrid, igen. Igen.
De mégiscsak hybrid.
Így van. Van egy 225 lóerős plug-in hibridünk, ami 1.6-os motor.
Ez igen, már ez már egy teljesítmény.
Így van, igen. Itt egy 1.6-os motor társítunk egy nagy teljesítmény elektromos motorral, illetve van még tisztán elektromos hajtásunk, ott elég bő a kínálat, van egy 213 lóerős, lesz egy 231 lóerős, ők mindketten elsőkerekesek, és lesz egy csúcsmodellünk, ami 375 lóerős teljesítményű összkerekes változat.
Ez igen. Hát nem is tudok mit mondani erre, mert ez olyan teljesítmény már, mint hogyha egy nagyon komoly benzinmotoros terepjáróval találkoznánk, vagy egy nagyon komoly V-motoros, dízeles hajtásláncú terepjáróval. Kérdés az, hogy elektromos autótól remélhetünk-e terepképességet? Ugye itt a küllemét már nagyjából érzékeltettük, de arról nem beszéltünk, hogy itt ennek az autónak azért vannak olyan megoldásai, amelyek tényleg hasonlítanak a nagyősökre, az elődökre. Tehát a terepszögek azok nagyon jók. Tehát elől 20 fokos, hátul 26 fokos. Ha valakinek ez mond valamit, az rögtön tudja, hogy bizony ezzel az autóval elég meredeken lehet föl is le is menni.
Igen, a Jeep tervezésnél mindig nagyon figyelnek egy nagyon fontos dologra, mégpedig a túlnyúlásokra. Nagyon rövid túlnyúlásokat láthatunk az új kompasznál, és ennek köszönheti ezeket a kiváló terepszögeket. De ugye ez csak a geometria része, ami hozzátesz a terepképességhez. Ezen felül minden kompassz szelektári rendszer, járművezérlő rendszerrel van felszerelve.
Az micsoda pontosan?
Az egy olyan rendszer, ami biztosítja az autónak minden útfelületen a legjobb tapadást. Különböző üzemmódok közül tudunk választani, és az autó különböző paramétereket, mint például a nyomatékot, a menestabilizáló rendszert állítja a megadott útviszonyhoz.
Uh-huh. Viszont a hasmagasság az sem mindegy, hogy milyen, ugye, egy terepjárónál, már pedig itt, ha jól tudom, 20 centivel megemelt az átlaghoz képest, tehát egy átlagos kategóriatáshoz képest.
Így van, 200 mm a szabad hasmagassága, de még mindig csak az alapváltozatról beszélünk, és nem a 4X-e változatról, ami ugye az összkerekes, és ennél sokkal jobbak a terepszögei és a szabad hasmagassága is.
A gázló mélységet, ezek mi? Olyan kifejezések, egyébként egy hétköznapi autósnak nem kell ismernie, de azért azt el tudom mondani, hogy a gázló mélység, akkor átmegyünk egy patakon, meddig ér bele a kocsi, és eléri mondjuk a tengely magasságát. Ez egy nagyon fontos dolog. Milyen a gázló mélysége a kompasznak?
470 mm a gázló mélység, ami szintén kiemelkedő ebben a kategóriában, és ugye ez nem szokványos.
Mert?
A többi versenytársnál ez nem kiemelkedő, nem fordítanak ekkora figyelmet arra, hogy az autóterep képessége.
A 47 centi. Ez azt jelenti, hogy 47 centi magas vízen képes úgy átmenni, hogy nem teszi tönkre az elektromos hajtásrendszerét, nem folyik. Nyilvánvalóan vízálló egyébként minden akkumulátorcsoma, csak úgy mondom, hozzáteszem, hiszen úgy vizsgálják be a gyárban, amikor összeállítják, hogy ne folyjon be a víz, és ezt gázzal mérik. Szóval az a lényeg, hogy át tudja menni. A hajtásláncnak azért működnie kell a víz alatt is, tehát le tudja adni a teljesítményt, ugye a altalajra a kerék, az sem mindegy. Jól látom?
Igen, pontosan, tökéletesen megfogalmaztad, így működik, hogyha esetleg kirándulni megyünk, és átmegyünk ilyen vízes helyeken, akkor az autó semmilyen sérülést nem fog szenvedni. Ugyanúgy kiszárad, és megyünk tovább.
Miután három hajtásláncú modellváltozatot említettünk, ugye volt egy egyszerű mild hibrid, egy plug-in hibrid és egy tisztán elektromos hajtáslánc. Ez a bizonyos terepszög, terepképesség, ez mind a három verziónál áll?
Így van. A projekt elején azt a döntést hozta meg a tervezőcsapat, hogy a terepképességet nem csak az összkerékhajtású változatra fogja fókuszálni, hanem minden változat megkapja ugyanolyan jó terepszögekkel, hasmagassággal, gázdómérséggel fog rendelkezni, valamint a már említett szelektári rendszerrel, illetve még egy 360 fokos védelmet is kapott minden változat.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy az autó alsó részei egy nagy kopásállóságú karcálló anyagában színezett műanyagból készült borítást kaptak.
Mint minden komoly terepjáró egyébként tegyük hozzá, ugye? Mert a mai SUV-knál nem éppen ez a jellemző, de egy terepjáróra ez kell, hiszen olyan helyen megy, ahol bármire lehet számítani.
Igen, viszont ezek a dolgok, továbbá az, hogy besülyeztett ködlámpát kapott például, vagy hogy van egy a küszöb az ajtó legkülső része, az egy külön borítást kapott, pont azért, nem csak természetben praktikus, hanem igazából lakott területen is, hogyha olyan helyen nyitjuk ki az ajtót, vagy esetleg nem veszünk észre valami akadályt. Ez a hétköznapokban is az ügyfelet szolgálja, és védi az autót.
Ugye ez a Kompass egy megújult autó, volt ennek egy elődje már, annak azért a tudása, meg hát a motorizálása is egészen más volt, mondhatnám, hogy régi világú, ez jelentős változást jelent a mostani gyártáskezdés után. Szóval a hasmagasságban is van változás, a terepképességben is, a mérete az változott-e? 4,5 méter volt ugye az előd modell, és
igen.
Ez?
Igen, az új modell az 15 centivel hosszabb lett, 8,5 centivel magasabb és 5 centivel szélesebb, úgyhogy jelentősen növekedett, mindeközben megőrizte kompakt méretét. De ugye nem csak a külső méretek a lényegek, hanem ugye a belső az, ami, ahol jelentős változást tapasztalhatunk, ugyanis a hátsó utasok 20 milliméterrel nagyobb lábteret kaptak, 20 milliméterrel.
Tehát 2 centivel nagyobb a lábtér.
Igen.
Egyébként az nem kevés. Hogyha...
Ez nem kevés, így van, és
A méret a lényeg.
A méret a lényeg, igen, viszont a hely kihasználtság is ugyanolyan fontos, mert eközben a csomagtér is 45 literrel nagyobb lett. Ugye ritka, hogy ez a két érték egyszerre növekszik.
Azaz 550 literesen bővült. Na most 550 liter az egy olyan méretű csomagtér, hogy régen ettől ájúdoztunk az egyik cseh márkánál, hogy ilyen volt a csomagtér méret, ugye?
Így
ez
van.
Nagyon nagy.
Igen, ez nagynak számít ebben a kategóriában. Egyébként a Kompass maga a hosszúsága is már a kategória felső határát súrolja.
Magas felépítésűnek számít ez az autó, vagy mert mégis csak egy terepjáróról beszélünk?
Igen, magas felépítésűnek számít.
Mert hogy? Magassága 165 centis, tehát végül is annyi majd, mint egy átlagos ember Magyarországon. A nőkre jellemző a 165 körüli, ugye?
Igen.
Tehát egy nagy autóról beszélünk, és a tömege, a megjelenése is egészen átütő. A minap láttam az utcán elsuhanni mellettem, még én nem volt módon beülni, és nagyon meglepett a formával, a tömegével, a hangulatával, tehát ez egy nagyon különleges autó, azt hiszem.
Igen, szerintünk is nagyon eltalálták a formavilágot visszatérve, hogy ilyen nagyon robosztus lett, és ehhez még egy dolgot ki szeretnék emelni, hogy nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez a robosztus forma, ez hatékony legyen, hogy a légellenállása minél alacsonyabb legyen. Ugye ez az elektromos változat miatt volt fontos, hiszen ott minden apró légellenállási érték javulás hozzátesz a hatótávhoz, és a mérnökök nagyon keményen dolgoztak azon, hogy egy 0,3 alatti légellenállási értéket érjenek el, és ezt rengeteg okos megoldás együttesével tudták létrehozni. Uh-huh. Igen, igen.
0,3 CV érték még nem egy alacsony, tegyük hozzá, hiszen ma már 0,22-esik is az utcán futnak, de ezek nem terepjárók, hanem ilyen szivar alakú valamik, esőcsepp formájúak. Szóval igen, ez az autó láthatóan minden porcikájával terepe született, miközben mégiscsak egy városi terepjáró elsősorban, de ki lehet merészkedni a közepesen súlyosabb terepekre is vele. A motorizáltságnál még az érdekelne, hogy az 1.2-es benzinmotor, az hány hengeres? Ez 3 hengeres, gondolom, ugye?
Így van, ez egy 3 hengeres motor.
És van a plug-in hibridhez társított 1,6 literes, ugye?
Így van.
Az már egy 4 hengeres nyilvánvalóan.
Igen. Uh-huh.
Jó. A tisztán elektromos változat, ugye van négykerekes változat is, meg van kétkerekes. Elől vagy hátul hajt a kétkerekes?
Elől.
Elől.
Igen.
Végül is akkor ez is azt bizonyítja, hogy terepje született, hiszen hátsó kerekesként elég nehéz lenne fölkapaszkodni.
Ez így van.
Milyen felszereltségi szinttel készül az autó?
Első kerékhajtású változatoknál van altitűd, illetve summit felszereltségi szint.
Ez mit jelent?
Illetve lesz. Ez azt jelenti, hogy az altitűd az már egy gazdagon felszerelt, közepes felszereltségi szint, hogyha megnézzük, illetve a summit az pedig már egy csúcskivitel, és helyette most bevezetéskor van egy first editionünk, ami jelenleg elérhető. Ő már tényleg a top változatunk, és azért kezdtük vele a modell bevezetését, hogy minden főbb technológiát meg tudjunk mutatni, mint például LED matrix fényszórókat, a 16-szoros infotainment rendszert, a prémium üléseket, a megvilágított hűtőrácsot, tehát hogy tényleg a legszebb és legjobb változatot vezessük be elsőként a piacra.
A hatótávról nem esett szó. Érdekelne a plug-in hibrid hatótávja, meg a tisztán elektromosé is.
A plug-in hibrid tisztán elektromos hatótávja az több mint 90 kilométer.
Ez már egy jó érték.
Ez már egy nagyon jó érték, igen. A tisztán elektromosé pedig akár 650 kilométer is.
Ez a négykerekesre, vagy a kétkerekesre?
Ez a kétkerekesre vonatkozik, igen.
650, azért az már ott van. Az már a felső kategória, már a VLTP szerinti hatótávok között. És a négykerekes az mit tud hatótávban? Na, ez alatt valamivel gondolom, hiszen többet fogyaszt egy négykerékhajtású.
Így van. Ő 400 kilométeres hatótávja van, illetve lesz, hiszen az év második felében érkezik.
Még egy pillanatra huppanjunk be a vezetőülésre, mert számomra ez is egy nagyon fontos információ, hogy mit látok ott. Nekem ez az autó megjelenésében ez egy jóval korábbi iskolát tükröz, szóval nem az a mai dizájnelem, nincs mikrokapcsolós irányváltó, hanem van egy bizony jó nagyméretű sebességváltókar, kicsit bumfordi műszeretség, tehát terepjárósra van ez hangulva, nem a mai városi utcákra.
Igen, ahogy kívülről is megőrizte a Jeep-ségét, a Jeep dizájnt, úgy belülről is megtartottak nagyon sok mindent. Ugye a kezelőfelületeket említetted, ez így van, sok gombot, ami fő funkciónkhoz enged hozzáférni, azokat megtartottuk, nem lett minden kijelzőre pakolva, hogy nagyon sok
ennek
mindenkinek.
Sokan fognak örülni.
Így én is azt gondolom, hogy próbálták a belső kialakításában is mindenhol praktikussá tenni.
Gyakorlatilag ez a beltér kialakítás műszeredtséggel, műszerfalral számomra egyébként egészen új világot tükröz, pontosan visszatükrözi a régi világot. Ma már a Stellantis márkáknál sem igazán ezt látom. Ez azt jelenti, hogy kicsit saját úton jár a Jeep.
Ez így van, mi is pontosan így szoktunk fogalmazni. Ugye azért különleges, mert ugye az amerikaiakkal együtt, tehát hogy a Jeep globális márka és a tervező csapat is félig olasz, félig amerikai, tehát hogy itt van egy erős ráhatás.
A tisztán elektromos hajtást mennyi idő alatt lehet megtankolni, feltölteni? Van-e valami gyári adatotok már?
Természetesen van. Ugye villámtöltést támogat a tisztán elektromos, és...
Hány kilovattos töltés?
160.
Az igen.
Töltést támogat, és amire nagyon büszkék vagyunk, és ki szeretném emelni, az, hogy 20%-ról 80%-ra fél óra alatt fel lehet tölteni az akkumulátort.
Ez a papírforma nyilván egészen más, rossz időben, télen, nyáron rossz kednél, de azért fél óra az nem rossz már.
Én is azt gondolom, hogy ez nagyon felhasználó barát.
Igen. Most már csak egy kérdés marad, hogy egyrészt ezek a felszereltségek a hajtásláncon mikorra várhatók, hogy beérkeznek, és mennyit lehet ezekből aladni?
Az e-hibrid, illetve a plug-in hibrid és a tisztán elektromos már elérhető első kerékhajtással, és az összkerekes változat az, amit az év második felébe várunk.
Miután kilóg a sorból ez az autó, hiszen ez nem egy SUV, SUV, nem egy egyszerű nőies crossover, hanem ez egy eléggé férfias, városon kívüli terepjáró jellegű autó. Nyilvánvalóan behatárolt azért a vásárlói kör. Hányat lehet eladni ezekből a modellekből?
Hát ki fog derülni. Tudom, én meg tudom mondani, hogy mi a pontos célszámunk, amit szeretnénk
eladni. Nem akarod elmondani.
Igen, de az ügyfélkör tekintve itt nem vagyok benne biztos. Nagyon érdekes a Jeep vásárlót, mert nem tudjuk soha egy kategóriába sorolni. Uh-huh. És mert vannak, ugye, akik családi autót keresnek, van, akik kaladautót, viszont...
Ez mind a kettő egyben.
Így van, de ha nagyon tömören akarna megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a Jeep Compass vásárló az, aki nem akar ugyanolyan autóba ülni, mint mindenki más.
Van létjogosultsága Jeep Compassnak ma Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy abszolút.
Tehát optimistán látok a jövőhöz képest.
Én nagyon. Mi ott állunk, kipróbáltuk az autót, megérkeztek. Ez egy nagyon-nagyon jól sikerült autó a Jeepnél, úgyhogy nagyon pozitívak vagyunk.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Cucor Zsófiát, a Jeep magyarországi termékmenedzserét hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.